Ez a Borravaló Gasztrokultúra magazin, tehát vendégem Sali Noémi, Budapest történész, helytörténeti írások szerzője, kávéházi kultúra kutató, hogyha lehet így mondani, és az Én Pestem kötet kapcsán beszélgetünk, ezt megelőzte az Én Budám, ugye szerintem lehet, hogy a kettőt együtt érdemes említeni, meg hát mondtad, hogy jönnek még, mert van bőven előadás, különböző írás, ami megmaradt és benned maradt, de most azt kérdezném meg, hogy ha már ez a cím, hogy az Én Pestem, vagy az Én Budám, akkor mai szemmel, amikor jársz a városban, akkor mi az, amit előszeretettel meglátogatsz, vagy amit keresel, vagy amire ránézel, és így rámosolyogsz? Biztos sok minden van, de nyilván vannak kedvencek.
Vannak hűlt helyek, amelyekre rá mosolygok, és szeretettel gondolok rájuk. És nyilván vannak olyan helyek a mostaniak között is, amiket én szeretek. És annak idején a rendszerváltás környékén az nagyon figyelemre méltó volt, hogy írtó hirtelen, akkor egyszer csak mindenre kiírták, hogy kafé, és rengeteg ilyen nyílt a városban, és aztán nagyon érdekes volt, és nagyon szomorú is egyben figyelni, hogy vette át ezeknek a kaféknak a társadalmi életben a szerepét a romkocsma, és akkor a romkocsma hogy ágazott el kétfelé, hogy az egyik az még ugyanmennyire ma is szolgálja a fiatal értelmiséget, meg az egyetemistákat, de a másik része az teljesen elment a hányó turizmus kiszolgálásának az irányába, és hát ebből ugye szörnyű következmények lettek az Erzsébet városra nézve főleg. Úgyhogy hát vannak ilyen helyek, és vannak olyanok is, amik akkor megnyíltak, és akkor valamilyen irányba elmozdultak, de azért mégiscsak megvannak még, és most nem elsősorban ezekre a nagy túlélőkre vagy újrakezdőkre gondolok, mint a New York vagy a Centrál, hanem olyan kisebbekre, mint például a Gerlóci, ami egy annak idején viszonylag rövid életű kis kávéháznak a helyén nyílt meg, és köszöni szépen, ott megbújik szépen a Városháza sarkánál, és töretlenül még mindig ugyanolyan jó, mint a megnyitáskor, és
hát talán ez a legnehezebb, ugye, hogy olyan jó legyen. Ne pedig rád üljön a régi nagy hírnévre, és akkor csináljon valamit, mert nekem azért elég ambivalens érzéseim voltak például a Centrállal kapcsolatban, főleg, hogy ugye amikor azt megnyitották, akkor megszűnt egy előző kultikus intézmény, ahova az ember szívesen járt, mert elképesztő jó pincekoncertek voltak, és akkor ugye úgy voltam vele, hogy hát jó, értem én, hogy vissza, meg minden, de már jó negatív érzésekkel léptem be először a Centrálba, és ezek nem szűntek meg teljesen, de mindegy, ez az én szubjektív kis hozzá.
Tehát igen, szóval hát a Centrálnak nem tett jót a tulajdonosváltás, sőt, már annak idején a tulajdonosváltás előtt nem tett jót egy konkrét embernek a lecserélése, vagy az eltávolítása onnét, mert a Somod Imrének volt egy nagyszerű munkatársa, akinek soha életében nem volt köze kávéházhoz, de ő akkor ott beállt teremfőnöknek. És valami olyan tündéri kapcsolatteremtő képessége volt Lajosnak, hogy fantasztikus, és mindenkivel azonnal összeismertetett, összeültetett, összebarátkoztatott. Úgyhogy ő volt a kávéház igazi lelke, és amikor egy másik feladatra az Imre elvitte őt a kávéházból, akkor lehetett látni, hogy ebből semmi jó nem fog kisülni, és ez tényleg így is történt.
Ez
egy nagy tanulság, te az összes vendéglátó helyre nézve, nem csak kávéházra, hanem bármire. De a régi kávéházaknál is ezt nagyon lehet tapasztalni, hogyha a történetüket olvasod, vagy így a visszaemlékezésüket olvasod, hogy a vendéglátást nem lehet lélek nélkül csinálni. Annak az üzletnek vagy van lelke, vagy nincs lelke. Hogy aztán az a tulajdonos, a főpincér, egy kasszírnő, vagy egy harmadosztályú fiatal pincér, teljesen mindegy, kell, hogy legyen benne egy lélek. És hogyha az a lélek kiszáll a kávéházból, bármilyen okból, akkor jó eséllyel az egész cucc összeomlik. Egy vendéglátó, egy étterem esetén ez lehet a séf. Vagy nem is feltétlenül a séf, de szóval, hogy ott kell, hogy legyen, ha nem a vendégtérben, akkor a konyhában, ott kell, hogy legyen ez a bizonyos lélek. Kiveszed a lelket, összeomlik az egész. És hát ez sajnos mostanában nagyon sokkal gyakrabban történik meg, mert sokkal nagyobb a pörgés. Ugye régen volt egy kávés család, hát akkor azok 3-4-5 nemzedéken keresztül is vittek egy üzletet, a gyerek 10 éves korában igen. megkapta az első köténykéjét, és elkezdett pikolóként szaladgálni az asztalok között.
És ismerőshöz tértek be ugye a vevők, tehát persze. ők ott mindig volt egy kapcsolat, egy köszönés, egy sztori, egy hogy valami, ne? és ez olyasmi, amit nagyon nehéz megfogni szerintem. Nagyon jó is, hogy említetted, mert van kimondottan egy ilyen rész a könyvben, az Én Pestemben, hogy a kávéház lelke a pincér, és igen. ez tök jó, hogy le van írva, hogy akik aspirint, kölcsönt, lóversenytippet adtak, észrevették a törzsvendég távolmaradását, orvost küldtek a lakására, hát ha beteg például, szóval, hogy valaki, aki aki ott élt és ott rezgett azzal a millióvel, akik oda jártak, ismerte őket.
Igen, és hát olyan, hogy mondjam, olyan emberi minőségekkel rendelkező pincér, kávés valaki, és ez tanulható, mert ezt ma is tanítják mindenféle ilyen kócsok, meg nem tudom, most ennek ilyen bonyolult nevei vannak, hogy te a kommunikációt hogyan tudod megtanulni, és ez tanulható. De hát az a gyerek, aki mondjuk az édesapja, nagyapja kávéházában nevelkedett 10 éves korától, beállították őt dolgozni, hát egyszerűen látta, hogy a felnőttek hogy csinálják, ő is azt csinálta úgy, hogy mire 18-19 évesen önálló pincér lett, netán addigra már megjárta Nyugat-Európát, és visszajött 2 nyelv birtokába, és beállt az apja üzletébe dolgozni. Nem is nagyon volt kedvesen más csinálni, mert nem is jutott eszébe, hogy mást is csinálhat. Úgyhogy hát ők úgy szívták magukba gyerekként teljesen észrevétlenül a szakma tudását és szeretetét, és nem nagyon hagyták el ezeket az üzleteket, hanem lett feltétlen muszáj. Az, hogy tanulni, igen, tehát tanulni, elmentek mindenféle helyekre, sőt, a kávésok nagyon is küldték a fiaikat tanulni mindenféle, minél messzebbre, minél magasabb színvonalú helyekre, hogy a legjobbat tanulják meg.
Ők tehetősnek minősültek?
Ez változó volt, mert kávésnak se volt mindenki zseni. Uh-huh. De hát nézzük például az Éman bácsit, aki kifejezetten jó módú, és aki minden gyerekének nyit egy kávéházat, vagy mondjuk az Abázia tulajdonosa, Stajer Gyula, aki nem hogy a kávéház üzlethelyiségét tudja megvásárolni, hanem az egész marha nagy bengeházat ott az oktogonon, nagy 3 emeletes bérház, az övé volt. Uh-huh. Vagy a Philadelphia kávéháznak a kávésa Szabó Sámuel, aki a Pauler utca sarkán 2 szomszédos 3 emeletes bérházat vásárol meg. Úgyhogy vannak köztük üzleti zsenik, vannak köztük olyanok, akik tényleg nagyon tehetségesek, nagyon jól csinálják, nagyon bejön nekik, és hát persze van egy csomó olyan, akinek aztán nem fog sikerülni, és van egy nagyon érdekes a könyve egy Pásztor Mihály nevű gazdasági újságírónak, aki az első világháború előtti Budapestről ilyen könnyen érthető közgazdasági elemzéseket írt mindenféle tárgykörben, és az egyik könyvének az a címe, hogy Budapest zsebe. És annak van egy ilyen fejezete, hogy minden sarkon 5 percenként nyílik egy kávéház, és hogy ez hogy működik. És akkor ő elmeséli, hogy jön a biliárdasztalgyártó, meg a kávéházi butorgyártó, meg a kávéházi asztali cuccoknak a szállító.
Dohánytőzsde ügynök, gondolom.
Hát még az is, de az elenyésző ahhoz képest, hogy mondjuk föl kell szerelni 400 főre edényel egy kávéházat. És akkor keresnek maguknak egy olyan főpincért, aki már eléggé benne van a korban, a gyakorlatban, és van megtakarított pénze. És akkor őt rábírják, hogy ők hiteleznek neki, és akkor hitelez a teljes, meg hitelez a kávékereskedő, meg a mindenki hitelez, csak hogy egyszerre kellene ezeket a hiteleket rövid időn belül törleszteni, és akkor szerencsétlen ember, ha nem elég ügyes, akkor ebbe csúnyán bele fog bukni. És akkor oda ment a levesbe az összes megtakarított pénze. Úgyhogy bizonyát lehet látni, hogy a kisebb kávéházak esetében azért a pörgés elég nagy, és hogy nagyon, nagyon sok volt az ilyen bukás, hát akkor visszament emberem főpincérnek, mert oda biztos, hogy fölvették.
Megvolt a megfelelő tapasztalata. Van még egy blokkunk ebben az adásban, úgyhogy folytassuk innen Sali Noémivel, beszélgetek az Én Pestem kötet kapcsán. Most éppen leginkább a kávéház kultúráról, de van még egy kis időnk, úgyhogy másról is szeretnélek kérdezni. Maradjatok velünk, hamarosan folytatjuk.